Szeretném mondani nektek, hogy most vasárnap nyitott mikrofon alkalom lesz. Ez azt jelenti, hogy bizonságot lehet tenni arról, amit Isten végez az életetekben. Nincs programunk, hogy kik fognak beszélni, és nagyon szeretném, hogy minél többen, és nem lenne elég az idő, mint múltkor is így volt, hogy minél többen elmondanátok, és épülnénk a hitetek által mi is. Azért érdekes ez, hogy pont most vasárnap lesz bizonságtétel, mert a mostani zsoltárunk is bizonságtételekről szól. Ez egy olyan zsoltár, ami 4 rövid bizonságtételt mond el nekünk. Emberek, akik megmenekültek a fogságból, megmenekültek a nyomorult helyzetükből, újjászülettek, és nagyon különleges ez a zsoltár. El tudná nekem valaki mondani, hogy mit jelent szerintetek az, hogy bizonságtétel? Nem egy definíciót várok, hanem hogy mi jut eszetek be erről. Van olyan keresztény, akinek nincs bizonságtétele?
Nem volna szabad, hogy
legyen. Ja, legalább egy biztos, hogy van, hogy hogyan tért meg. Igaz? El tudnád mondani a bizonságtétel? Nem most, most nem kell mondani, mert majd vasárnap, hogyha akarod. El tudnád mondani a bizonságtételedet? Gondold végig. Akár az, ami most történik, akár az, ami így Isten az életedben már elvégzett. Kérdezek valami mást, mert nyilvánvalóan nem, ez költői kérdés volt. El tudnád mondani a bizonságtételedet egy percben? Ezek a Zsoltárok könyvében van 4 bizonságtétel lesz, ami pár másodperc alatt felolvasható. De mindegyik egy embernek a története. És vannak olyan élethelyzetek, amikor nincs több, mint ennyi. Csak pár másodpercet van beszélni egy emberrel. És szerintem jó, hogyha fölkészülünk rá, hogy így is el tudjuk mondani a bizonságtételünket. Abban nincs sok részlet. Viszont kérdés, hogy mi van a hangsúly. És ma nézzük meg, hogy milyen egy jó bizonságtétel, milyen egy, nem mondom, hogy jó bizonságtétel, minden bizonságtétel bizonyos szempontból jó, ha valódi. De hogyan tudjuk elmondani a bizonságtételünket úgy, hogy az Istenre vonja a figyelmet. Olvasom az első verset. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. 107-es. Így kezdi a zsoltár, adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Ez egy hálaadó zsoltár. Így is írja ez a fejléce, ez az első zsoltár az 5. könyvből, a Zsoltárok könyvében. Nem tudom, hogy velete, de én sokszor kapom rajta magamat azon, hogy kérek Istentől valamit, sokszor kérek valamit, és amikor Isten megválaszolja az imámat, akkor már nem vagyok olyan kitartó, hogy hálát adjak. Sokszor kérek, de ritkán adok hálát, és nem olyan régen Isten így szelíden meg is feddett, hogy Tamás, legyél hálás azért, ami van, és ne azon panaszkodj, ami nincs. És szeretnék növekedni abban, hogy hálás legyek Istennek. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Isten jó. Ez egy nagyon alapvető igazság, és egy nagyon fontos igazság, amit minden hívő ember a szívébe vésett. Nem tudom, hogy mennyi dolgot fognak a gyerekeim magukkal vinni abból, amit én így tanítok nekik. Mert néha, amikor este csendes időzünk, akkor már fáradtak, a Dani rendszeresen belealszik, már az imáig már nem jutunk el. De én nem tudom, hogy mi az, amit így magukkal fognak tudni vinni, de ezt mindenképpen szeretném megtanítani nekik, hogy Isten jó. Sokan nem tudják ezt Istenről. De Isten jó mindenkor, minden nap, minden helyzetben. Mert az ő szeretete nem múlik el. Ahogy itt írja a Zsoltár, hogy az ő szeretete örökké tart. Isten mindenkor jó. És ez egy olyan igazság, ami megváltoztatja az ember életét. Megváltoztatja az ember gondolkodását. Emlékszem, amikor a Csák eljött Magyarországra, hogy átadja ezt a mostani helyet, vagy felavassa ezt a mostani helyet, ahol a Pesti Golgota van. Ez volt az első mondata, hogy Isten jó. És az ő szájából nem hangzott ez ilyen frázisként, hanem ahogy ott állt, és ahogy ezt mondta, hiteles volt, tudtuk, hogy ő ezt átéli, és tudja, hogy mit jelent. Te tudod, hogy mit jelent, és tudod, hogy milyen súlya van ennek? Hogy Isten jó. Ez ma is igaz. Egy csomó zsoltárban írja ezt, a 6., a 100, vagy a 116., a 118., a 136., ugyanezt az igazságot mondja. Isten jó és örökké tart a szeretete. Írd föl a szívedbe, vésd bele a fejedbe. Isten jó és örökké tart a szeretete. És utána mondja a zsoltár író, egyébként nem tudjuk, hogy ki írt ezt a zsoltárt, hogy az Úr megváltottainak kéne így énekelnie. Ez kéne a mi énekünknek lennie. Nyilván sokféleképpen lehet ezt a dolgot elénekelni, de hogy ez az az igazság, ami foroghat a szívünkben, hogy Isten jó, és az ő szeretete örökké tart. Van egy ismétlődő vers ebben a zsoltárban, majd meglátjátok, az egyik helyen, ahol fölbukkan, az a 8. vers. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Adjatok hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. 4 képet fogunk látni, 4 bizonságtételt. Az első, az egy bolyongó ember. A második, az egy beteg ember. A harmadik, az egy rabságban élő ember, és a negyedik pedig egy krízisbe került ember. Ezeknek a bizonságtételeit fogjuk hallani. Na nézzük meg az elsőt. Vannak, akik bolyonganak a pusztában, úttalan utakon. Nem találtak lakott várost, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjúzókat, és jól tartotta az éhezőket. Ez az első bizonságtétel. Nem tudom, meddig tartott így időben, de 25 másodperc volt max. Egy ember elmondta azt, hogy ő hogyan tért meg, hogyan menekült meg. És azt mondja, hogy vannak, akik bolyonganak a pusztában. Ez egy olyan ember, akiről így beszél, vagy olyan emberek, akik bolyonganak, akik céltalanok, akik nem találják a helyüket az életben. Nagyon sok ilyen ember van, akik úgymond, akikre illik ez a leírás, hogy bolyonganak, hogy olyan az életük, hogy állandóan keresnek valamit, de nem találják. Keresik az életüknek a célját, de nem találják. Keresik azt, hogy hol lehet találni valami olyat, ami a lelküknek a sóvárgását megelégíti, de nem találják meg. Rengeteg ilyen ember van, akik bolyonganak, és munkahelyről munkahelyre mennek, párkapcsolatról párkapcsolatra mennek, vesznek dolgokat megváltoztatna maguk körül, meg keresik, hogy hát, ha megtalálják azt, amiért érdemes élni, ami megelégíti a lelküket, de nem találják. Kíváncsi leszek, hogy ebből a 4 bizonságtételből melyik lesz a te történeted. Nem biztos, hogy ide illik a tiéd, de azt gondolom, hogy ez a 4 nagyjából azért úgy beilleszthető a miénkbe, hogy vajon melyik a te történetedhez a legközelebb álló. Egy bolyongó ember. Keresik a megelégedést, de nem találják. Tudjátok, hogy miért? Nagyon egyszerű. Mert nem ott keresik, ahol ez megtalálható. Nem azokban a dolgokban. Azt mondja itt a 4. vers, hogy nem találtak lakott várost. Vagy ahogy máshogy fordíthatnám, nem találtak olyan várost, ahol lakhatnának. Nem találtak otthonra ezen a világon. Nem találtak egy olyan helyet, amit azt mondhatnák, hogy én hazaérkeztem. Én megelégedtem. Én éltem Budapesten 27 évig, azt hiszem, most így hirtelen nyilván nem tudtam ezt így kiszámolni, és én akkoriban azt sem tudtam elképzelni, hogy Budapesten kívül lehet bárhol máshol élni. Ilyen, ez a tipikus budapesti gondolkodás, hogy a vidék, meg Budapest, és aztán Isten lehívott engem Vajtára, utána Vajtáról már ide költöztem Vácra. Én emlékszem, hogy egy város, az a város, ahol én nőttem föl, az egy zsúfolt, koszos, hangos város. Én szerettem, most már nem tudom elkezdeni, hogy ott éljek, sokkal jobban szeretek itt lakni Vácon. Érdekes az, hogy Istennek az a vágya, hogy mi lelki városban lakjunk. Mindjárt megmagyarázom. Nyilván nem az a célja, hogy mindenki városban lakjon, de az a célja, hogy lelki városban lakjunk. Mit jelent ez? Az igében, amikor a városról beszél a Biblia, sokszor ez olyan színben tűnik föl, hogy az a biztonság helye, a város falon belül. Az a közösség helye, ahol sok ember lakik, nem valahol kint vidéken, ahol senkivel nem tud szóba állni, hanem a város, ahol a dolgok történnek, ahol biztonság van, ahol menedék van. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból Isten szeretné, hogy egy lelki városban lakjunk. Hogy ne ilyen magányos farkasok legyünk, akik így élnek a maguk izoláltságában, hanem legyen közösségünk, legyen kapcsolatunk, legyen biztonságunk, egy hely, ahol otthon vagyunk. És ez lehet egy gyülekezet is. De azt gondolom, hogy sokkal többet szeretne Isten adni ennél. Emlékeztek Ábrahám történetére? Hogy a zsidó 11 beszámol Ábrahám történetéről, azt írja róla, hogy ő várt egy olyan várost, aminek építője, tervező és építője Isten. Ami nem ezen a földön van, hanem amit Isten ott készített el Ábrahámnak. Ábrahám egy nagyon gazdag ember volt. És egész életében egy sátorban lakott, ami némileg ellentmondás, nem? A sátrat nem a luxussal szoktuk mi azonosítani. De ő tudatosan nem épített magának házat, nem telepedett le, hanem egy sátorban lakott, és várta azt a helyet, amit Isten készített neki. És milyen érdekes az, hogy az az ember, aki az Isten által készített hajlék után sóvárog, aki megtalálja az otthonát Istennél, az jól fogja érezni magát itt a földön. Nem úgy, hogy itt rendezi be az otthonát, és minden itt keres, ami a lelkének megelégítés lenthet, hanem azt megtalálta már Istennél. Valaki egyszer mondta, hogy ha valaki a boldogulását a földön keresi, akkor itt se fogja találni, és elvéti a mennyországot is. De ha valaki a mennyben keresi a megelégedést, az megnyeri a mennyet, és nem véti el a földet sem. Milyen áldott ember az, aki megtalálja az otthonát Istennél? Milyen bölcs ember az, aki nem itt keresi a megelégedést, hanem Istennél? Mondja az ige is, hogy áldott ember az, aki kegyességben megelégedést talál. Istennél van a megelégedésünk. És vannak olyan emberek, akik így bolyonganak, és keresik azt, amit mi már megtalálhattunk Istennél. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy jó kutatás. Az ember keresi azt, hogy izgalmas életet éljen, hogy biztonságban legyen. Ez nem egy rossz cél. Nyilván minden ember vágyik rá, hogy ne szürkeségben éljen, meg bizonytalan dolgok között. Csak nem mindegy, hogy hol keressük ezt. Nem találják. Olyan érdekes ez, mert amikor Isten rátalál egy ilyen bolyongó emberre, azt az embert ő egy zarándokká teszi, mint Ábrahám. Nem úgy érzed ezen a földön, hogy ilyen zarándok vagy, ilyen átutazó? Mint amit keresnek a NASA-nál, a földön kívüliek. Hát mi lennénk azok, akik nem tartozunk ide, mégis itt vagyunk. Átutazóban. Épp csak itt időzünk egy ideig, és ezen a megyünk tovább. Ez egy nagyon különleges állapot, de nagyon áldott állapot. Mi hozza ezeknek a bolyongó embereknek a változást? Nézd meg! Azt mondják, hogy éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. Hány embernek elcsüggett a lelke? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Mi hozta a változást az életükben? Az, hogy az Úrhoz kiáltottak. Ez a vers újra és újra ismétlődik minden bizonyságtételben. Ez ott van. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Én azt gondolom, hogy ez a te bizonyságtételedben is ott van. Biztos vagyok benne. Így menekültünk meg, hogy Istenhez kiáltottunk. Amikor valaki eltéved, bolyong, és kiált Istenhez, tudod, hogy Isten egyből meghallja azt. Isten látja azt az embert, aki hozzá kiált. Legyen akármilyen elveszett, akármilyen bolyongó, ő ránk talál. És mit tesz Isten? Nézd meg ezzel az emberrel, a 7. vers. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Itt van egy eltévedt ember képe, aki bolyong. Képzeld magad elé ezt az embert, aki éhezik, szomjazik, keresi, hogy hol lehet olyan hely, ahol letelepedhet. Egy kifacsart lelkű ember, és hány ilyen ember van. És azt mondja itt az ige, hogy Istenhez kiáltott, Isten megragadta őt, és elvezette abba a városba, ahova vágyott. Nem ez a mi történetünk? Gondoljátok el, hogy Isten megtette ezt velünk. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. A verem aljáról kiáltottunk, és ő jött és találkozott velünk, és a helyes útra állított. És ő vezetett minket a biztonságos helyre, a menedékre, az otthonba. Amikor meghalt az apukám, akkor rám nagyon illett ez a bolyongó emberképem. Én akkor olyan 18 éves voltam, és nagyon, nagyon céltalan volt az életem. Üres. És tényleg úgy közlekedtem az életben, mint egy ilyen biliárd golyó, hogy így pattantam ide, pattantam oda, de nem igazán találtam helyem sehol. És már volt közöm így a kereszténységhez, még nem voltam újjászületett hívő, jártam a Timóteus Társaságba is. Emlékszem a pillanatra, amikor a gödör aljának éreztem az életemet, és kiáltottam Istenhez. Azt a napot nem felejtem el, mert abban a pillanatban éreztem, hogy Isten megragad. És ez egy olyan érzés volt, amit ma így mondok, hogy érzés, mert soha előtte nem tapasztaltam ilyet. Én többször elmondtam már a bűnösök imáját, Uram, kérlek, bocsássam a bűnöt, de nem volt Isten közelsége ott az életemben. De ott a gödör aljáról, amikor kiáltottam, Isten azonnal válaszolt. Isten megszabadított a nyomorúságból, és kimentett a szorult helyzetemből. Ez az én bizonyságtételem is. De nézd meg, hogy egy ilyen embernek, aki ezt átélte, mi a felelőssége? Nézd meg a 8. verset. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mert megitatta a szomjúzókat, és jól tartotta az éhezőket. Egy ilyen ember felelőssége, aki átélte ezt azt, hogy hálát adjon. Hogy adjon hálát Istennek. Ha ez a te történeted, hogy egy bolyongó, céltalan, üres életű ember voltál, de Isten megragadott téged, akkor van egy felelősséged, hogy adj hálát Istennek. Mondd el a bizonyságtételed másnak, és adj hálát Istennek. A következő bizonyságtétel így hangzik. 10. vers. Vannak, akik a sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a fenséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket. Elbuktak, nem volt segítőjük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az éckapukat, és leverte a vaszárakat. Az előző bizonyságtevő leült, és most fölállt a következő, odáll a mikrofonhoz, és elmondja, hogy vannak, akik sötétségben élnek, a halál árnyékában. Vannak olyan embereknek, akiknek ez a bizonyságtételük, akik sötétségben éltek, rabságban éltek. Azt mondja itt ez a Zsoltár, hogy a saját vétkük és bűnük miatt jutottak oda. Ezek azok az emberek, akiket a saját bűnük megnyomorított, és annyira mély helyre jutott, hogy már nem tudnak rajta változtatni. Azt mondja itt a 10. vers, nézd meg, hogy vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, láncok között, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Ez az ember egy lázadó ember, aki lázadt Isten parancsolatai ellen. És emiatt fogságba került. Észrevetted már, hogy Isten szava sosem csapda, hanem Isten mindig azért mond valamit, hogy szabaddá tegyen, hogy az igazságba járasson. Amikor mi ellenszegülünk Isten szavának, akkor kerülünk rabságba, akkor kerülünk bajba. Ez az ember egy reménytelen helyen volt, a sötétségben ült, a halál árnyékában. Elképesztő ürességet tudnak az emberek megélni Isten nélkül. Emlékszel a saját életedre, hogy milyen volt Isten nélkül? Milyen sötét helyeken tudtunk lenni? Milyen üres volt az életünk Isten előtt? Én néha azon gondolkodtam, hogy volt egyáltalán valami, amit élveztem, mielőtt megtértem? Ami maradandó nyomot hagyott rajtam, mert sok mindenre már nem is emlékszem, hogy volt egyáltalán életem nekem akkor? Mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a fenséges döntését. Láncok között. Vannak emberek, akik az ötletek miatt láncok között vannak. Vannak emberek, akik gondolatok miatt láncok között vannak. Vannak olyan emberek, akik bűnök miatt láncok között vannak. Szokások miatt láncok között vannak. És nem tudnak az életükön változtatni. Rengeteg ember él a drog függőségében, és nem tudnak az életükön változtatni. Rengeteg ember él a pornográfia, a szexualitás csapdájában, és nem tudnak az életükön változtatni. És egyéb szokások, amik rabbá tették őket, és láncok között vasra verve élnek, mert ellenálltak Isten szavának. Mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Ha nem úgy élünk, ahogy Isten tervezte, akkor rabságba jutunk. Hogyan tervezte Isten az ember életét? Isten úgy találta ki az ember életét, hogy ő legyen az erőnk. Ő legyen, Isten legyen az erőnk. Az az ember, aki a saját erejére támaszkodik, annak az ereje előbb-utóbb elfogy. Olyan dolgok ellen küzd, ami az ő ereje kevés. és egy idő után rabságba találja magát. Emlékeztek, mit mondott Jézus Pálnak? Akkor még Saul volt. Azt mondta, hogy Saul, nehéz neked az ösztök ellen rugdalóznod. Nehéz neked ellenállni annak, amit én szeretnék az életedbe csinálni. Miért csinálod, Pál? Illetve Saul. Mennyire gyötrelmes és nehéz élet az, ha valaki a saját erejéből él. De mi az, ami egy ilyen helyzetben változást tud hozni? Nézd meg, 13. vers. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Mi hozza a változást? Ugyanaz megint. Az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Amikor Istenhez kiáltottak ezek az emberek a láncaik közül, eljutottak arra a pontra, amikor belátták, hogy innentől már csak Istenhez kiálthatok. Kiáltottak, és Isten megragadta őket. Elképesztő, nem? Annyira tetszik, hogy ilyen Isten. Nem azt mondja ilyenkor, hogy na Tamás, igen, láncok közé jutottál, na edd meg, amit főztél. Nem ilyen Isten, hanem amikor kiáltunk hozzá, akkor ő megragad minket a láncaink közül, a rabságunkból. És azt mondja itt az ige, nézd meg, hogy 14. vers, kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Mit csinált Isten? Kihozta őket először a sötétségből. Ez volt az első, amit ilyen emberekkel tesz. Kihozza őket a sötétségből, és végre látják a saját életüket a világosságban. Lehet, hogy ez a te történeted? Amikor az Úrhoz kiáltottál, hogy kihozott téged a világosságra, és láttad, hogy mennyire szükséged van Istenre. Végre megláttad a saját életedet a világosságban, nem a sötétségben. Kiáltottál Istenhez, és ő megragadott téged. Azt mondja az ige, hogy Jézus mondja ezt, hogy Uram, a te igéd igazság. Ez a szó, amit ott a magyarban a görög szót igazságnak fordítja, ez nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy valóság. Ez az görög aleteia szó. A te igéd valóság. Isten, amikor megragadott minket, elkezdte elmondani, hogy mi a valóság velünk kapcsolatban. Persze elmondta azt, hogy bűnös vagyok, Tamás, de azt is mondta, hogy te az én gyermekem vagy. Azt is mondta, hogy elveszett voltál nélkülem, de azt is mondta, hogy én viszont megmentettelek téged. És elkezdte megmutatni nekem, hogy milyen az életem a valóságban. És azt mondja itt utána, hogy a köteleinket pedig letépte. Volt neked ilyen kötél, amit Isten tépett le rólad? Amit te soha nem tudtál volna magadról levenni. De amikor Istenhez kiáltottál, Isten leszette a köteleidet, letépte a láncaidat. Én azt gondolom, hogy elképesztő rabságokból szabadulnak emberek Istennel. Elképesztő. És hihetetlen jó ilyeneket hallani. De azt is hadd tegyem hozzá, hogy amikor Isten letépi a láncainkat, ez nem jelenti azt, hogy megszűnik néha a tusakodás, vagy a küzdelem. Mert vannak dolgok, amivel még most is küzdünk. Vannak dolgok, amivel még most is nehéz együtt élnünk. De figyelj rám, a különbséget az jelenti, hogy már nem vagyunk láncra verve. Hogy már nem vagyunk foglyok egy börtönbe tuszkolva, és nincs senki, aki ezt kiálthatnánk. Hanem mi szabad emberek vagyunk, mert Krisztus szabaddá tett minket, és kiálthatunk hozzá. Ez a nagy különbség. Lehet, hogy most is tusakodsz, és el vagy képedve, hogy Uram, hogy hívő vagyok, és még mindig ezzel tusakodom. Ez azért van, mert testben élünk. Még mindig ebben a bűnös testben élünk, viszont kiálthatunk Istenhez, mint szabad emberek, akiknek minden bűnük megbocsájtatott, akik ellen nincsen károsztató ítélet, úgy kiálthatunk Istenhez. Az első kiáltásunk nem ilyen helyről volt, hanem Uram, úgy, hogy elveszett vagyok, segíts rajtam, és ő megmentett minket, ma már nem kell ezt mondanunk, hogy elveszett vagyok, hanem Uram, én a tiéd vagyok, folytasd a munkádat bennem, tisztíts meg. Milyen egy ilyen ember felelőssége? Ha ez a te bizonyságtételed, figyelj, milyen egy ilyen ember felelőssége? 15. vers. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az ércskapukat és leverte a vazzárakat. Ez a te bizonyságtételed. Adj hálát Istennek az ő szeretetéért. Mondd el az embereknek, hogy Isten mit tett veled. Hogy leverte a vazzárakat, hogy áttörte az ércskapukat. Hogy Isten kihozott a fogságodból. Ezt ő tette meg. Ha most még rabságban élsz, hadd mondjam el neked, hogy Krisztus minden rabságból szabaddá tud tenni. Kiálts hozzá. Kiálts hozzá. Az ő ereje elég. Itt a következő bizonságtétel, 17. vers. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujihoz jutottak. Ez a következő bizonságtevő. Azt, hogy ilyet vasárnap nem fogunk hallani. De hát az igen, elég szókimondó. Voltak ostobák, esztelenek, akiket a saját vétkes életük megnyomorított, akik szenvedtek, és végül már minden ételtől megundorodtak, és a halál kapujihoz jutottak. Annyi ember van így. Annyira furcsa látni a szolgálat során, hogy hány embernek van komoly mentális problémája amiatt, amilyen életet élt, amilyen döntéseket hozott. Hogy mennyire meg tudja nyomorítani az embereket ez. Legyen az akár fizikai betegség, legyen az akár érzelmi, mentális, lelki, elképesztő. Néha olyan esetek jönnek, akik beszélni szeretnének velem, hogy így nem tudok egy szót sem mondani nekik. Annyira bonyolult a helyzetük, hogy nem tudok, csak annyit mondom, hogy imádkozzunk, menjünk Jézus elé, vigyük oda ezt, mert én nem tudok semmit tanácsolni. Lehet, hogy így mindig ezt kéne csinálni egyébként, meg se kéne szólalnom, de így el vagyok képedve, hogy milyen állapotba tudnak kerülni emberek. Ostobák, akiknek szenvedniük kell saját bűnös életük miatt. Még az ételtől is megundorodnak, már a halál kapujhoz jutnak. Olyan érdekes ez, mert sok ember, aki ilyen állapotba kerül, sokszor Istent hibáztatja, hogy ott van. Pedig a saját döntései miatt jutott oda. És amikor egy ilyen embernek próbálom mondani, hogy figyelj, nem lehet az, hogy a döntéseid miatt jutottál ide, hogy ennyire szembe mész Istennel, és föl van háborodva rajta. Még a rendes ételtől is megundorodnak. Milyen furcsa dolog, nem, hogy eldobják az ilyen emberek maguktól azt, ami az élethez kell. Még az ételtől is megundorodnak, hogy nem kell ez egészséges, ez túl jó, nekem add a szemetet, add a desszertet, nem kell nekem a főzelék, ezt a gyerekeimtől sokszor hallom, de hogy nem kell nekem a jó könyv, adj nekem valami szemetet, nem kell nekem a jó film, adj nekem valami ocsmányat. Minden ételtől megundorodnak, és a halál kapujhoz jutottak. Hogyan gyógyul meg egy ilyen ember? 19. vers. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Nem mindig ez a megoldás? Kezd már olyan szájbarágos lenni, nem? Remélem vasárnap is erről fogunk hallani. De hogy az Úrhoz kiáltottam és megmenekültem. Ennél nagyobb bizonságtétel nincs. Mindennyiunk története ilyen valamelyes. Csak máshonnan indulunk. De az Úrhoz kiáltottunk nyomorúságunkban, és megszabadította őket nyomorult helyzetükből. És nézzünk, mit tett Isten, mert konkrétan tett valamit ezért az emberért is. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéből kimentette őket. Olyan jó, hogy minden bizonságtételnél konkrétan elolvashatjuk, hogy Isten mit csinált. Itt ennél az embernél elküldte az igéjét, és meggyógyította, a sír mélyéből kimentette. Én azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten feladott egy Bibliát, és ez így megérkezett a postával, hogy jó, elküldte az igéjét, hanem sokkal többet tett Isten. Elküldte az igét, a logoszt. Jézus Krisztus az ige. Isten elküldte a fiút, és az meggyógyította ezt az embert, és meggyógyított minket is. Az ő szava. Azt mondja az ige Jézus szavairól, hogy élet és lélek. Ha valaki életben szeretne lenni, ha valaki lelki dolgokat szeretne, hát Jézus szavára figyeljen, azok élet és lélek. Ez az, ami meggyógyít. Isten elküldte az igéjét, és meggyógyította. A sír mélyéből kimentette őket. Annyira tetszik nekem ez, hogy Istenhez kiáltottak, és azonnal jött a válasz. Nem utasította el azokat sem, akik ilyen betegek, ostoba dolgokban voltak, hanem megragadta őket azonnal, ahogy Istenhez kiáltottak. Azt mondja a János evangélium, hogy ha megmaradtok az én igémben, Jézus szavai ezek, akkor megismeritek az igazságot. És aki megismeri az igazságot, az ember szabaddá lesz. Az igazság szabaddá tesz titeket. Elképesztő, hogy ennek a könyvnek, Isten szavának milyen ereje van az életek felett. Nincs pszichológia, nincs emberi tanács, nincs gyógyszer, ami ehhez felérne. Isten elküldte az ő igéjét. Isten élő igéje, Jézus Krisztus, és szabaddá tesz minket, meggyógyít. Egy ilyen embernek is van felelőssége, mégpedig a következő, 21. vers. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért. Ez is mindig ismétlődik, nem? Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és emberekkel tett csodáiért. Isten veled is csodát tett. Az újjászületésed egy csoda. Adj hálát Istennek. Az ő nagy szeretetéért. És mondd el az embereknek azt a csodát, amit Isten veled tett. A te bizonyságtételedet. Ez, amit itt olvasunk, ez most épp a harmadik, ez is pár másodperc alatt elolvasható. De milyen ereje van? Milyen ereje van? Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Az ilyen ember, aki a betegségből szabadult, mondja el újongva, hogy mit tett Isten. Örömmel, kiáltsa! Hálával. Itt jön a negyedik bizonságtétel, hogy haladjunk. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték, ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, ígig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorodtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. Ez a kép micsoda? Itt egy tengerre szálló emberről beszél, tengerészről, vagy sokkal inkább egy emberről, aki a tengeren kereskedik. Hajóra szállt, hogy eljusson A-ból B-be, de az útja során viharba került. És a vihar annyira intenzívvé vált, hogy már csak imbolygott, tántorgott a hajóján, mint egy részeg, és minden bölcsessége, minden képessége és megoldása a helyzetre az megszűnt. Remélem, nem voltál még soha ilyen viharban a tenger közepén. De volt-e? Jó, majd elmesélet, kíváncsiak vagyunk. De ez egy kép arról, amit egy ember átélhet az életben. Ahogy az életünket egy ilyen hajóúthoz hasonlítjuk. Tudnak ilyen viharok támadni az életben, ilyen krízis helyzetek, amik kirántják alólunk a talajt. Amikor minden így inog, meg mozog, és elfogy minden képességünk arra, hogy megoldjuk a helyzetet. Egy krízisbe jutott ember. De hány olyan bizonságtétel van, olyan emberek, akik krízisbe jutottak, de Istenhez kiáltottak. És olyan érdekes, mert itt ahogy ír ez a bizonság, vagy olvasok ezt a bizonságtételt, látjuk, hogy ezt a vihart, ezt Isten kavarta. Nézd meg, azt mondja a 23. vers, szavára, kinek a szavára? Isten szavára, forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok, ígig emelkedtek, majd ma mélybe zuhantak. Ezt a vihart Isten kavarta. Megengedte, hogy ez az ember, aki itt kereskedik, meg tervezget, meg mindent eltervezett, hogy az életét hogyan fogja megvalósítani, na ő krízisbe jusson. Hogy elveszítse a kontrollt a dolgok felett. Észrevetted már, hogy milyen illúzió az, amit néha az ember gondol arról, amikor éppen nincs vihar, egy hajóban ül, az életében ül, hogy a dolgokat ő irányítja. Ez egy elképesztő illúzió, amikor kitör a vihar, na akkor érezzük, hogy mi a valóság, hogy abszolút nincs kontrollunk a dolgok felett, hogy nem tudjuk megváltoztatni az életünket. Hogyan szabadultak meg ezek az emberek? Szerintem már fejből tudjátok, 28-as vers, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És megszabadította őket szorult helyzetükből. Tényleg? Csak nem. Az Úrhoz kiáltottak. És Isten hűséges. Mert aki Istenhez kiált, az megszabadul. Mindenkor. És kiszabadította őket szorult helyzetükből. Vannak olyan krízis helyzetek az életben, amik a térdünkre visznek. És áldjuk Istent ezekért a krízisekért. Ha te egy ilyenből tértél meg, áldjad Istent azért a krízisért, hogy megállított az utadon, hogy kihúzta a talpad alól a talajt, és megengedte, hogy azon keresztül megtérj. Hála Istennek azért a viharért, amitől már úgy imbolyogtál, hogy egyedül csak Isten maradt megoldásként. De de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, és elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, gondolom mind, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Amire végül vágytak, még azt is megkapták. Elcsillapította a tengert, a krízis elmúlt, de az ő lelkük megmenekült. Lehet, hogy ez a te bizonságtételed. Lehet, hogy ez az, ami elmondja, hogy hogyan tértél meg. Milyen egy ilyen embernek a felelőssége? Nézd meg, 31. vers. Ezt is tudjátok már fejből. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a népek gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésén. Vasárnap meg is lehet ezt tenni. Hogyha ez a te bizonságtételed, akkor mondd el a gyülekezet előtt, és a vének gyűlésén. Mondd el, hogy Isten mit tett veled. Kezded látni a képet? Biztos vagyok benne. Mindegyik bizonságtétel így ért véget, hogy adj hálát Istennek, és mondd el, hogy Isten mit tett veled. Mindegyik így ér véget. Tegyél bizonságot. Ez a 32 vers, amit megnéztünk, ez Isten munkájáról szól. Hogy ő kimenti a foglyokat, ő utána megy az abolyongónak, hogy ő megmenti a beteget, hogy a krízisben lévő kiálthat hozzá, és kimenti. Hogyan? Hogy kiáltanak Istenhez. Miért menti meg őket? Mert Isten jó, és örökké tart a szeretete. Én azt gondolom, hogy ezért jók a bizonságtételek, mert minden egyes bizonságtétel újra megerősíti, hogy Isten jó, és az ő szeretete örökké tart. Hogy nem lehet mélyebbre esni Isten kegyelménél. Akármilyen mélyen van egy ember, Isten le tud nyúlni hozzá, és fölemeli. Ez a mi történetünk. De minden történetnek van egy felelősség oldala, hogy adj hálát Istennek érte, és mondd el másnak. Nem tudom, hogy te hogy gondolsz a saját bizonságtételedre. Én volt egy idő, hogy így hát ilyen gyengének éreztem a sajátomat, mert én nem egy drogos háttérből tértem meg. Az én életem nem arról szólt, hogy már üldözött valamelyik banda, és akkor Istenhez kiáltottam, vagy láncok között voltam Irakban. Nekem nincs ilyen érdekes bizonságtételem. Én csak egy jó fiú voltam a világ szemében, aki totál el volt veszve. És totál ürességben élt. És azt gondoltam, hogy annak az embernek a bizonságtétel, hogy egy drogbáró volt, és hány ember... Bárcsak lenne nekem is ilyen bizonságtétel, és akkor az ember is színesíti, tudod, hogy fúj, ilyen... De nem, én elhiszed nekem, hogy minden egyes személy bizonságtétele ütős és erőteljes. Mert minden ember bizonságtétele erről szól, hogy Istenhez kiáltottam a nyomorúságomban, és ő kimentett engem. És most hálát adok neki az ő szeretetéért. Nem az én oldalam miatt ütős Isten bizonság, vagy ez a bizonságtétel, hanem amiatt Isten tett. Hogy letépte a láncaimat. Hogy szabaddá tett. Hogy elküldte az igéjét, és meggyógyított. Hogy én már nem ugyanaz az ember vagyok. És az a különleges még a bizonságtételekkel, hogy minden embernek személyesen van megírva. Nem az, hogy húztál egyet, hogy ha én is ezt húztam, hanem minden bizonságtétel önmagában egyedülálló. Amit Isten írt, az a te történeted, ami Istennek dicsőséget szerez. Én azt szeretném, hogy mondjuk el, hogy legyünk készek elmondani az embereknek. Lehet, hogyha van egy órád, és el tudod mondani valakinek, akkor el tudsz mondani minden részletet. De ha van 15 másodperced, el tudod mondani egy embernek, hogy mit tett veled Isten? Ha valaki a liftben éppen ott van, és megkérdezi, hogy följön ez a beszélgetés, és ja, és Isten, te hogyan ismerted Isten? El tudod-e mondani így? Én szeretném, ha el tudnád. Észrevetted, nem tudom, hogy a te történeted milyen, de észrevetted, hogy a legtöbb ember úgy tér meg, hogy valaki elmondta neki a bizonságtételét? Lehet, hogy ez egy gyülekezeti alkalom, de a legtöbb ember nem úgy tér meg, hogy egy ilyen nagy evangelizációs alkalom van, hanem egy az egy beszélgetésben, hogy valaki elmondja neki a bizonságtételét, hogy mit tett Isten vele. És hogyha valaki tanítja az igét, és azt mondja, hogy már pedig Isten igéit azt mondja, hogy azzal egy csomó ember tud vitatkozni, hogy én nem értek veled egyet, szerintem nem azt mondja. De ha te elmondod a bizonságtételedet valakinek, Ha én elmondom azt, hogy Isten mit tett velem, azon nem lehet vitatkozni. Ő nem mondhatja azt, hogy nem, Isten nem csinálta ezt veled. De ez az én történetem. Ettől olyan ütős, hogy ott áll egy húsvér ember előtte, aki átélte Isten szabadítását. Azon nem tud vitatkozni. Legyetek készen hálát adni, és elmondani Isten bizonságtételt, vagy a bizonságtételt Isten munkájáról. És nézd, hogy milyen hatással lesz. A Zsoltár hátralevő része, az Isten útjáról szól, felolvasom. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermő földet szikessé, a rajta lakók gonoszsága miatt, a pusztában bővízű tavakat árasztott, a szomjú földön forrásokat, éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon megszaporodtak, állatokban sem volt hiány. Van érdekes, mert itt az első része ennek, amit felolvastam, arról szól, hogy Isten, mintha valamit tönkre tenne, nem? Nézd meg, a folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermő földet szikessé, a rajta lakó emberek gonoszsága miatt. Isten tökéletesen tudja használni a nehézségeket az életeinkben. Lehet, hogy pont egy ilyenből tértél meg. Egy krízis helyzet, vagy valami más. De érdekes, hogy Isten azóta is tökéletesen használ nehézségeket az életünkben, mind a mai napig, hogy átformálja az életünket azzal, amit szeretne bennünk látni. Amikor minden jól megy, amikor olyan az utunk a tengeren, mint egy ilyen sétahajózás, madárcsicsergés, gyönyörű napsütés, minden jó, megyünk a megfelelő irányba, észrevetted, hogy mennyire hajlamosak vagyunk nem figyelni Istenre ilyen helyen. Nem figyelünk Isten szavára, már pedig Isten tudja, hogy a legnagyobb szükségünk nekünk az, hogy halljuk az ő hangját. Hogy halljuk, amikor szól hozzánk. És Isten el tudja érni ezt. Kicsit megrántja a hajót. Máskor Isten viszont bőségesen megállt. És mind a kettőt használja Isten. A próbát is, és az áldást is. Pál apostol írja azt, hogy én megtanultam bővölködni és szűkölködni. És mind a kettőben elégedetnek lenni. Pál nem a kettőt nem úgy tette oda, hogy itt van egy bűnös ember, aki szűkölködik, itt van egy áldott lelki ember, aki bővölködik, hanem azt mondta, hogy én keresztény ember mind a kettőt megtapasztaltam. A szűkölködést és a bővölködést is. És mind a kettőben Isten megtanított elégedetnek lenni. Használta a próbát is, és használta az áldást is. És egy munkát végzett bennem, hogy az legyek, aki ma vagyok. És Pál apostol utána elmondta, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ezt megtanultam. A jelen helyzet próbájában, hogyha éppen átéled, és nem tudod, hogy mi történik, én sokszor csinálom ezt. Isten tanít valamit. Isten tanít minket, és szeretné, hogy figyeljünk a hangjára. De ezután megfogyatkoztak és görnyedtek az elnyomás, a baj, a gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkerőkre, az úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk, de a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban. Nemzedéküket megszaporítja, mint a nyájat, látják a becsületesek és örülnek, az álnokok pedig befogják a szájukat. Istennek van egy személyre szabott munkája az életünkben. Ő nem egy sablont követ, hogy ja, ő is ebbe a csoportba tartozik, akkor ezt fogom vele csinálni. Ő személyre szabottan mindannyiunk életébe dolgozik. És bármit is tesz az életünkben, mindent a szeretete motivál. Emlékszel, hogy kezdődött ez a Zsoltár? Hogy Isten jó, és örökké tart a szeretete. Nincsen nap, nincsen helyzet, amikor Isten megfeledkezne arról a szeretetről, amivel minket szeret. Mindig ez motiválja. Mindig így gondol ránk. Isten nagyon szeret minket, és ő jó. És amit ma végez az életünkben, amit akár még nehézségnek is élünk meg, ezt is Isten szeretete motiválja, mert dolgozik az életünkben. És szeretné, hogy halljuk az ő hangját, hogy ráfigyeljünk. Lehet, hogy bolyongó voltál, fogoly voltál, krízisben voltál, akkor kiálts Istenhez. Te magad is átélted, hogy mennyire szeret Isten. Tegyél róla bizonyságot. Mondd el másnak, hogy hogyan élted meg ezt. Én annyira hálás vagyok ezért a Zsoltárért, mert Isten emlékeztetett, hogy hálát kéne adnom neki többször. hogy legyek hálásabb, és hogy tegyek bizonyságot. És van még egy gondolat, ezzel fogom befejezni, hogyha Isten ennyire szeret minket, akkor lehet, hogy meg kéne próbálnunk azt, hogy azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, ugyanígy feltétel nélkül szeressük. Hogy próbáljuk meg azokat az embereket, akik annyira nehezen szerethetőek, próbáljuk meg így szeretni, ahogy Istentől tanuljuk, ahogy Isten szeret minket. Azt a főnököt, aki az agyadra megy, azt a kollégát, aki idegesít, azt a családtagot, akit már nem bírsz elviselni, azt a szülőt, azt a gyermeket, aki már a hátad közepére kívánsz, aki állandóan nyaggat, aki állandóan bánt. Mi lenne, ha megpróbálnánk Isten szeretetével szeretni őket, és nem feltételekhez kötni ezt a szeretetet? Ha minket Isten ennyire szeret, és ezt mi megtapasztaljuk, a bizonságtételünk erről szól, akkor mi lenne, ha megpróbálnánk ezt? Adjatok hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért. Szeretném, ha imádkoznánk hálával, és így hálát adnánk Istennek azért, amit velünk tett, amit a mi bizonyságtételünkön keresztül megtapasztaltunk belőle. És ha van ilyen személy, aki most beugrott, akivel most csak így kihívást intéztem, hogy ki lehetne az a személy, akit eldöntött, hogy feltétel nélkül szeretsz, esetleg kérj ilyen szeretetet ennek a személynek az irányába. Kérd, hogy így tud szeretni őt. Jó? Imádkozzunk, és nem kell, de nagyon szeretném, hogy minél többen imádkozzunk, és utána lezárom én. Tessék? Lehet imát is kérni. Ezért imádkozom én először. Jó, úgy? Jézus, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy az élő ige lett elküldve számunkra, Jézus Krisztus, az Isten fia. Köszönjük, hogy meghaltál értünk és feltámadtál, Uram. Köszönjük, hogy megváltottad az életünket a sírból, Uram. Hogy nem vagyunk már elveszettek, Uram. Nem vagyunk a harag fiai, e világnak a gyermekei, hanem az Isten fiai lettünk, Uram. Kijöhettünk a sötétségből a világosságra, Uram, és láthatjuk az életünket a Te szemeddel, az igén keresztül, valóságban. Uram, imádkozom Tibiért, és hálát adok érte az ő életében végzett munkádért, azért, ahogyan őt mentetted meg, Uram, hogy ő is kiáltott hozzád egy szorult helyzetéből, és megmentetted, és kiszabadítottad a nyomorúságából. Uram, imádkozunk ezért, hogy ebben a mostani helyzetben is mutasd meg a hűségedet, úgy, ahogy azt Te tervezed, Uram. Ha neked kedves, akkor adj Tibinek péntekig egy munkahelyet, Uram. De köszönöm, Isten, hogy a Te utad sokkal jobb, a Te gondolataid sokkal jobbak, mint a miénk. Kérlek, hogy dicsőítsd meg magad ebben, Uram, ahogyan gondoskodsz Tibiről, ahogy adsz neki egy munkahelyet az ő vágyai szerint, Isten. És kérlek, hadd teljesüljön be az az igevers és az életében, hogy akik az Úrban gyönyörködnek, azoknak megadja a szíve kéréseit, Uram. Hadd legyen Tibi addig is egy hálaadó, bizonságtevő, dicsőítő hívő, amíg még nem is látja a választ, de már a szíve kívánságát megkapja, Uram. Kérlek, hogy írd a szívébe a Te vágyaidat, Uram. Áld meg őt azon felüle, hogy ő kéri vagy várja, Uram. És köszönjük, hogy ma is itt van, hogy közöttünk van, és így imádkozhatunk érte Jézus nevében. legyen ez a mi énekünk, a mi bizonságtételünk, hanem az életünk minden helyzetében, Uram, hogy Te jó vagy, Uram. Minden szándékod jó és tökéletes. Hogy semmit ne írhass ezt felül a szívemben, a gondolataimban, Uram. Hogy ez annyira mélyen belénk ívódjon, Uram, hogy ezen keresztül látom mindent az életünkben, hogy Te ilyen jó vagy, Uram, és az örök szeretettel szeretsz minket, Uram. Uram, így segíts ezt még jobban megérteni, ezt mátélni, és el is mondani másoknak, Uram. Köszönöm, hogy van egy bizonságtételünk, Uram, ez a történet, amit Te írtál a mi életünkről, ami valahogy elvezetett a keresztig, Uram, hogy valamilyen helyzet odavitt minket, és minden egyes napot így Te szerkesztettél össze, hogy mi odaérhessünk, Uram, megalázhassuk magunkat előtted, és köszönöm, hogy azon a ponton már jól dönthettünk, Uram, hogy ott nem elutasítottunk Téged, hanem végre kiáltottunk hozzád, és köszönöm ezt a kegyelmi munkát az életünkbe, Uram. Köszönöm, hogy Te segítettél oda a megtérés pontjára, Uram, és köszönöm minden egyes testvéremnek az életében azt, ami végül oda tolt minket hozzád, Uram, amivel kiúsztod a talpunk alól a talaj, de végül ott voltunk nálad, és menedéket találtunk nálad. És azóta is tapasztaljuk azt a munkát, ami lenyűgöz minket, Uram. Milyen jó vagy, Istenem. Milyen nagy a Te kegyelmed és szereteted a néped iránt. És így kérlek, hogy írd tovább ezt a bizonságtételt. Formáld az életeinket, Uram. És kérlek add, hogy ez a bizonságtétel az ott legyen a szánkban, Uram. El tudjuk mondani másnak, hogy ne legyünk csendben, Uram. Mert ezt mondja a Te ígéd is ebben a Zsoltárban, hogy adjatok hálát azért az Úrnak az ő nagy szeretetéért, a csodáiért, amit az életetekben tett. Adj nekünk bátorságot a lélek által, Uram. Töltsd be a lelkeddel, hogy bizonságot tudjunk tenni, Uram. Hogy emberek megtérhessenek, Uram. Hogy hallassák az evangéliumot, hogy tudhassák, hogy Isten jó azok is, akik most ezt nem tudják. Uram, hozz ébredést a szívünkbe, Uram, kérlek. Hogy add lássuk az elveszetteket a szükségleteiben, Uram. És biztos vagyok benne, hogy a mi történetünk szól hozzájuk, Uram. Mert ugyanazok a próbák és kísértések telnek be az embereken, Uram. És köszönöm, hogy a mi történetünk lehet az ő életükre a válasz, Uram. Hogy hol keressék a megoldást. Te nálad, Uram. Hogy kiáltsanak hozzád és megmeneküljenek. Imádkozom, hogy áld meg ezt a kis nyájat, Uram, hogy így együtt vagyunk, és újítsd meg a mi kapcsolatunkat, Uram, veled minden nap. Frissíts fel, Uram, minket a Te szeretetedben. Kérlek. Jézus nevében.